Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk életünkre és halálunkra nézve is segítségünket, megtartatásunkat. Amen. Testvéreim, a 84. Zsoltárunk első, harmadik és hatodik versét énekeljük most. A 84. Zsoltárunk első, harmadik és hatodik versét, ó seregeknek Istene. Hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 34. úrnapjának kérdéseit és feleleteit kis Székely Zsolt presbiter testvérünk olvassa ma közöttünk. Ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek a 10 parancsolathoz kapcsolódnak.
Hogyan oszlanak meg e parancsolatok? Két táblára, melyek közül az első tábla 4 parancsolatban arra tanít, miképpen kell magunkat viselnünk Isten iránt, a második tábla pedig 6 parancsolatban a fele barátaink iránt való kötelességeiket adja elénk. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogy ha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden bálványimádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását, és hogy az egy igaz Istent igazán ismerjem meg, egyedül csak ő benne bízzam, teljes alázatossággal és béketűréssel minden jót egyedül őtől várjak, és őt teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, úgy, hogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mintsem, hogy a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjem. Mi a bálványimádás? Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy még ő rajta kívül is mást képzel, vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse.
Gyertek testvérek, fennállva, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, aki a világ teremtője vagy, aki a mi megváltásunknak, örök életünknek zálogát adtad a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, aki ott van a te jobbodon, aki él és uralkodik most és mind örökké. Dicsőítünk téged azért, mert a Szentlélek által mindezt, ami tudomásunkra hozod. És köszönjük, hogy arra emlékeztetsz bennünket, hogy ne legyen nekünk senki másban bizalmunk, egyedül csak te benned. Miközben erre intesz, megvalljuk a te szent színed előtt azt, hogy olyan sok bizalmunk van másban. Hogy olyan sok mindent várunk másoktól és mástól, és nem egyedül csak te tőled. Kérünk, bocsásd meg nekünk azt, hogy életünkben bálványok vannak, amelyeket ott tartogatunk te melletted, vagy éppen te előtted. Kérünk, tisztíts meg mindettől a hamisságtól bennünket, és könyörülj meg rajtunk, hogy fölismerjük benned az egyetlen egyet, akiben bízhatunk, akiben kell is bíznunk. Azt az egyetlen egyet, aki nem tűrsz meg magad mellett mást. Kérünk, így vezessél most bennünket önmagadhoz, és adjad szívünkbe, lelkünkbe, elménkbe azt a fölismerést, hogy egyedül csak benned kell, és egyedül csak benned lehet úgy bíznunk, hogy végül ne csalódjunk. Vezessed a mi gondolatainkat, szívünket, értelmünket így, ígéd és szent lelked által, hogy itt létünk végül a te dicsőségedet szolgálhassa. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és áld meg a mi összejövetelünket. Amen. Kedves testvéreim, a 227. dicséretünket énekeljük most Isten tiszteletünk folytatásában. A 227. dicséretünk első, valamint harmadik versét. A 227. dicséretünk első verse így kezdődik: a mi szívünk csak te hozzád, Jézus, Isten báránya.
Thank you.
helyünket. Hallgassuk figyelemmel Isten igéjét. Isten igéje Mózes első könyvének 15. fejezetéből szól hozzánk. Mózes első könyvének 15. fejezetéből az első 6 verset olvasom. Eképpen találjuk itt megírva a mi Úrunk Istenünk kijelentését. Ezek után, az események után így szólt az Úr Abrámhoz látomásban. Ne félj, Abrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Abrám ezt mondta, ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Abrám, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr. Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Abrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Kedves testvérek, egy hónappal ezelőtt hagytam abba Abrám történeteinek a magyarázatát, de most ott folytatjuk, ahol abba maradtak ezek a magyarázatok. Ott utoljára, amikor hallottunk Abrám életéről, egy győztes csata után láttuk őt, aki nem feledkezett meg az Isten felé való hálaadását kifejezni. Nem akarta magának tulajdonítani azt a győztes csatát, annak az eredményét, hanem Istennek adott hálát, és ezt úgy fejezte ki, hogy Melkisédeknek, aki a felséges Isten papja volt, tizedet adott minden zsákmányból. Miután ez az esemény megtörtént, a 15. fejezetben úgy folytatódik Abrám története, hogy ezek után szólt hozzá az Úr látomásban. A mai ember, aki ki van éhezve, és talán ki is vagyunk élezve, mindenféle földön túli, meg megmagyarázhatatlan dolog kutatására, a kíváncsiskodásra, amikor ezt a történetet olvassa, akkor hajlamos arra gondolni, hogy hát ebben biztos az a legfontosabb, hogy Isten látomásban szólt Abrámhoz. És mindjárt azon teker az agyunk, és azon gondolkozunk, hogy na, hogy lehetséges ez? Abrám aludt, és álmodott valamit, akkor azt még nevezzük látomásnak. Hát álmodni mi is szoktunk, de nem szokott eszünkbe jutni, hogy most az Isten beszél hozzánk. Vagy Abrám esetleg ült valahol egy fa alatt, és valami jelenséget látott. Isten jelent meg előtte, és ő kezdett el hozzá beszélni. Ezen forog általában a mai ember gondolat, amikor ezt a történetet elolvassa és elolvassuk, mert úgy gondoljuk, hogy ez az egyik legizgalmasabb része ennek a történetnek. Pedig ebben a történetben messze nem ez a legizgalmasabb részlet, sokkal inkább az, amit viszont mi rendellenesen természetesnek tartunk. Azt tudni illik, hogy megszólal az Úr, és beszél Abrámmal. Valójában ennek a történetnek ez az egyik legrejtelmesebb, és az egyik legfontosabb dolga, amit meg kell értenünk, amit egyszerűen csak így ír le a Biblia, hogy ezek után az Úr látomásban szólt Abrámhoz. Kedves testvérek, mindig különös kegyelem az, hogyha Isten megszólal és beszél. Mi ezt természetesnek vesszük. És ez nagyon hibásan tesszük. Azt gondoljuk, hogy az Istennek egyetlen egy dolga van, az, hogy főként, amikor nekünk szükségünk van rá, akkor beszéljen és cselekedjen. És soha nem gondolunk arra, hogy valójában egy teljesen érthetetlen dolog az, hogy az Isten beszél, hogy hozzánk beszél, hogy nekünk beszél. Szeretném, ha megértenénk azt, hogy Istennek különös kegyelme az, és kegyelmessége, amikor ő megszólal, és elkezd velünk beszélni. Tudom, hogy talán most arra gondolunk, hogy miért nem természetes dolog ez. És főként ebben a történetben miért nem természetes dolog, hogy az Isten megszólal és beszél. Hiszen itt az ő beszélgető partnere mégiscsak Abrám. Hát ha valaki, akkor Abrám nem egy olyan személy, aki kiérdemesült arra, hogy az Isten beszéljen vele? Hát láttuk, hogy Abrám elindult az ősei földjéről, elment az ősökkel Háránba, aztán amikor Isten azt mondta neki, hogy nem ez a te földed, én egy másik földet adok neked, akkor Abrám elment Kánaán földjére. Hallottunk arról, hogy miképpen engedelmeskedett többször is Istennek. Hát nem arra gondolunk, hogy hát mégiscsak kiérdemesült arra, hogy az Isten megszólítsa és beszéljen vele. És amikor magunkra gondolunk, akkor hajlamosak vagyunk mi is arra gondolni, hogy azért mi is kiérdemesültek vagyunk arra, hogy az Isten szóljon hozzánk. Hát kereszteltek bennünket, konfirmáltunk, el szoktunk jönni a templomba, hát azért mégiscsak mutatunk valamit, nem? Hát leteszünk az asztalra valamit, hát miért ne beszélne velünk az Isten? Ki érdemeljük mi ezt? Testvérek, Isten formálta Abrámot, és formálni akar bennünket, és ahogy ebben az ige hirdetés sorozatban korábban többször elmondtam már, most muszáj, hogy ismételjem azt, hogy Abrám semmiféle érdemmel nem rendelkezett Isten színe előtt. Eszünkben ne jusson arra gondolni, hogy ez az Abrám, ez egy olyan belevaló fickó volt, hogy hát az Isten foglalkozott vele. Eszünkben ne jusson arra gondolni, hogy én is belevaló ember vagyok, persze, hogy az Isten foglalkozik velem. És eszünkbe se jusson arra se gondolni, hogy én olyan ember vagyok, hogy az Isten egyáltalán nem foglalkozik velem. Mert ez egy másik véglet. Amikor az ember azt mondja, hogy én az Istennek se kellek. Hát nincs semmi, amit én az Istennek tudnék adni, nincs semmi, amiért az Isten rám kellene, hogy figyeljen, nem kellek már neki se. Ez ugyanúgy téves gondolkozás. Isten Abrámmal egyedül az eljövendő Krisztusért, a felkentért, a megígértért, a közbeni áróért cselekedett irgalmasan, és soha ne felejtsük ezt el. Amikor Isten megszólította Abrámot, akkor Isten ezt az eljövendő Krisztusért tette meg. A közbeni áróért tette meg. Isten szavát nem lehet sehogy sem kiérdemelni, testvérek. Talán Istennek csak egyetlen egy szava van, amit az ember valójában kiérdemel, ez Istennek a bírói, és az ő ítéletet hirdető szava. Na ezt kiérdemeljük. A bűneinkkel érdemeljük ki. Ezt nem akarjuk hallani, erről nem akarunk tudomást venni. Sokszor, amikor Isten, mint bíró, int és figyelmeztet bennünket, akkor ezt nem akarjuk meghallani, azt gondoljuk, ez a szomszédnak szól, ez nem az én asztalom. Pedig azt a szót valójában mindannyian, kivétel nélkül, minden nap, reggeltől estig és estétől reggelig kiérdemeljük, hogy az Isten ítéletet hirdessen felettünk. Na ez az, amit kiérdemlünk. De az Istennek azt a szavát, azt a jó szavát, amelyel itt Abrámnak is beszélt, azt az ember nem tudja kiérdemelni. Azt a szót Isten mindig csak Jézus Krisztusért, a felkentért, a közben járóért szólja és mondja nekünk. Azt mondja Isten Abrámnak, ne félj, én vagyok pajzsod, jutalmad, igen, bőséges. Ott vagyunk egy csata után, amelyet Abrám megnyert. Tudjuk, hogy nem fogadott el semmit a harci zsákmányból. Azt mondta, hogy a legények kapják meg azt, ami nekik jár, azok, akik odaszegődtek mellé, de neki nem kell semmi ettől az idegen királytól. Nehogy aztán később azt mondja, hogy hát én fizettem meg Abrám győzelmét. Ott van most Abrám, aki vesződött, harcolt, igaz, hogy győzött, de végül ebből a győzelemből most nem nagyon részesedett, nem lett ettől gazdagabb. Azt mondja Isten, ne félj, én vagyok pajzsod, jutalmad igen bőséges. Isten egyrészt emlékezteti Abrámot arra, hogy én vagyok az, aki megvédtelek eddig is, és most is, ebben a csatában is. És én vagyok az, aki gondoskodom rólad. Vajon van-e nagyobb dolog, amire Abrám, de vele együtt minden ember vágyakozhat és vágyik is, mint az, amiről itt Isten beszél? Isten azt mondja, hogy én megvédelek téged. Hát mondjátok meg, hogy nem vágyunk valami biztos védelemre? Dehogy nem. Mindannyian ezzel foglalkozunk egy csomót. Hogy biztos védelem alatt tudjuk magunkat, meg azt, amit kaptunk. És az ember mindig meginog, amikor megrontják, elveszik azt, ami az övé. Az ember mindig meginog. Az ember megretten. Mi is vágyunk rá. Vágyunk a biztonságra. Ezért van 25 zár az ajtónkon belül. Ezért van felszerelve a riasztó. Ezért vannak életbiztosításaink. Mert az ember úgy gondolja, hogy meg kell védenem magamat. Ezért szedünk be egy csomó gyógyszert, vitaminokat, hogy védjem magamat. Jaj, nehogy beteg legyek. Ezért járunk el egészségesen is az orvoshoz, hogy kutasson már bennünk, nem talál-e betegséget. Testvérek, ilyen az ember. Vágyik a biztonságra. És minden ember vágyik a nyereségre. Nagyon kevés olyan ember van, szinte nem is nagyon találkoztam életemben, talán csak egyel vagy kettővel, akinek jól ment dolga, és nem akart még többet, és még többet. Érdekes dolog, hogy az ember mindig vágyik a jutalomra és a nyereségre. Emlékszem megboldogult nagyanyámra, aki hajlott korában a társas játék alatt mindig összeveszett velünk, ha nem ő nyert. Mindig összeveszett. Mögötte ott 70 nehéz esztendő, sok jóval meg rosszal. És az ember azt gondolta, főleg egy gyermek, aki akkor voltam, hogy hát azért csak tud veszteni. És nem tudott veszteni. Nem tudott veszteni. És akkor mindig magyarázta, hogy az miért nem jó, ki hogy csalt a dobókockával. Hogy mozdultak meg a játékosok, vagy a bábuk a táblán, vagy a pálcikák, amiket föl kellett szedegetni. Nem tudott veszteni. De valójában ilyenek vagyunk mindannyian, hogy szeretnénk mindig többet. Az ember nem tud megelégedni, és nézzétek most, mit mond itt Isten Abrámnak. Azt mondja, hogy én vagyok a pajzsod, én védtelek eddig is, én védlek ezután is, és mit mond? Jutalmad igen bőséges. Isten tehát megszólal, és ehhez a méltatlanhoz, Abrámhoz szól. Kijelent, megerősít, ígér, és bátorít. Nagyon fontos, hogy Isten ezt a mondatot mondja Abrámnak. Képzeljük csak el Abrámot, aki ott még mindig idegen abban az országban. És az Isten azt mondja, hogy meg foglak itt védeni. És azt mondja Isten, hogy a te jutalmad bőséges lesz ezen a helyen. Beszél az Isten, és amit mond, az rendkívül felemelő, rendkívül megnyugtató. Mindannyian szeretnénk ezt hallani. És mindannyian el is várjuk Istentől, hogy ő így beszéljen hozzánk. Amennyire nem szeretjük hallani az ő ítéletét, annyira vágyjuk sokszor azt, hogy na dicsérjél, mondjál, ígérjél, beszéljél hozzám ilyen szép dolgokat. Miért? Mert úgy gondoljuk, hogy mi erre kiérdemesültek is vagyunk. Hogy Abrám mennyire nem volt kiérdemesült erre, amit most Istentől kapott, azt az ő szavai árulják el. Ahogy Istennek erre a beszédére, amit nem érdemelt, reagál. Abrám megint lebuktatja magát. Megint azt látjuk, hogy valóban igaz az, hogy Isten nem azért beszél Abrámhoz ilyen kedvesen, mert Abrám ezt megérdemli, és Isten osztja a jutalom könyvet, meg a dicséretes bizonyítványt. Hanem Isten itt valami másért cselekszik. Nézzétek, hogy Abrám, miután Isten ezt mondja neki, az élő Isten, a mindenható Isten, mit mond az Istennek? Mit mond Istennek? Második, harmadik vers. Ó, Uram, Uram, már rosszul kezdődik. Már rosszul kezdődik Abrámnak a mondata. Ó, Uram, Uram, már elkezdi a sírást Isten előtt. Mondott neki Isten valami jót, és Abrám elkezd sóhajtozni. Hogyan folytatja? Mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Abrám, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Hát testvérek, megdöbbentő. Olvassuk csak mindig lassan és figyelmesen a bibliai történeteket, és rá fogunk jönni, hogy azok, akiket mi olyan nagyra tartunk, mennyire gyarló emberek voltak valójában. Na, ez nem jogosít fel arra bennünket, hogy mi legyintsünk rájuk, és azt mondjuk, hogy na hát őnek is ment, akkor én minek küzdjek. Csak összerombolja bennünk azt a képet, sokszor egy-egy ember beszéde és szavai, hogy Isten miért cselekszik úgy, ahogyan cselekszik. Testvérek, Abrám szavaiban nem az a megdöbbentő, hogy Abrám elmondja Istennek a látható és a tapasztalt valóságot. Mert mi a tapasztalt valóság és a látható valóság Abrám körül? Az, hogy nincs utódja, és az, hogy a házánál született szolgája, személyi asszisztense fog mindent örökölni tőle. Ez a valóság. Nem ez ebben a megdöbbentő, hanem pontosan az, hogy ezt mikor és miután mondja el Abrám. Ebbe ez a megdöbbentő, hogy az Isten mit mondott neki egy mondattal előbb. Azt mondta, ne félj, Abrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. Abrámnak egyik fülén be, a másikon ki, és jön a szívéből a kétségeskedés, és azt mondja, hogy hát a láthatók nem támasztják alá Isten azt, amit te most beszélsz. Hát amit én tapasztalok, az ellene megy annak, amiről te beszélsz. Ó, Uram, Uram! Mint Abrám azt mondaná, hogy Uram, ne nézz engem naívnak. Hát én értelmes ember vagyok. Hát azt várod, hogy elhiggyem neked azt, hogy te megvédsz és bőségesen jutalmazol, mikor még egy gyerekem sincsen? Mikor az, amit eddig adtál, egy szolgára fog öröklődni? Megdöbbentő, testvérek, az, hogy Abrám burkolta még Isten szemére is hányja. Hogy a valóság, amit én itt tapasztalok, az nem az, amiről te beszélsz. Na, ezek után hadd kérdezzem meg, még mindig úgy gondoljuk, hogy Abrám kiérdemesült volt arra, hogy Isten ilyen jó dolgokat mondjon neki? Ugye látjátok velem együtt, hogy semmi érdem nem volt Abrámban. Ő egy ilyen ember volt, oda nézett a láthatókra, és aztán mi volt? Istennek beolvasta. Beszélhetsz te akármit Isten, ez itt a valóság körülöttem. Minden, amit eddig adtál, köszönöm, hogy adtad, de hát ez nem marad az enyém, nem marad családom belül, ez majd megy ennek a szolgának. Hát mit ér a te beszéded, Isten? El se hisszük, hogy ezek mondott Abrám szájából jön ki. Hát őt a hívők atyának nevezzük. Beszélhet így egy hívő? Ő a nagy példakép? Testvérek, látjuk, és lássátok ti is velem együtt, hogy ennyire gyarló az ember, és ennyire érdemtelen még az az Abrám is. Hát akkor mennyire vagyunk mi magunk is érdemtelenek arra, hogy az Isten jót mondjon nekünk. Hát nem így van sokszor, hogy az Isten mondja a jót, a szépet, az ígéretet, és az ember visszavágja Istennek azt, hogy hát de én ebből nem látok semmit. Hát de Istenem, a valóság nem ez. Hát hol élsz te? Nem így szoktunk perelni az Istennel, testvérek, sokszor? Nem így vagyunk szemrehányásokkal Isten felé? Hogy persze ott van a Bibliában, hogy örök élete van annak, aki hisz Jézus Krisztusban, de hát én itt élek. Nekem most kell élni. Hát mit érdekel engem az örök élet? Ki tudja, van-e? Tudjátok, hogy hány hívő él úgy a világban, hogy kételkedik eleve abban, hogy van-e a halál után élet, és hogy van örök élet. Németországi felmérések szerint, nem akarjuk mindig a németeket bántani, de ők szeretnek ilyen statisztikákat készíteni, és így ki is adják magukat. A Németországban szolgáló lelkészeknek a többsége, tehát több mint 50% vallotta azt, hogy nem hisz a feltámadásban és az örök életben. Értitek? Lelkészek, akik prédikálnak minden húsvétkor. Németországban, templomokban, ilyenben, olyanban, mindegy, nem hiszik. Nem hiszik. Amikor őszintén kell nyilatkozni, névtelenül, akkor beírták, hogy ez nincs. Testvérek, ilyen az ember. Ilyen gyarló az ember. Az Isten beszél, mond valamit, és mi mit mondunk? Hát mi a tapasztalat? Az, hogy kimegyünk a temetőbe, eltemetjük. Hát az a tapasztalat, hogy ott a vége. Annyira vége, hogyha 50 év múlva, vagy 60 év múlva ott áskodnak, már még azt se találják, amit most eltemettünk. Hát akkor miről beszélünk? Ilyen az ember? Pedig az Isten mond, beszél. Jó dolgokat beszél az Isten, és az ember füle csukva van erre, és csak daráljuk Istennek vissza azt, amit látunk, amit valójában gondolunk, és mindeközben még arra is merészkedünk, hogy azt gondoljuk, hogy mi kiérdemesültek vagyunk az Isten beszédére. Testvérek, ha valaki, ami szavunkkal szemben hitetlenkedik, általában nagyon föl szokott bennünket idegesíteni. Azt gondolom, nem csak egyedül vagyok ezzel így, de ez nem vonatkozik az ige hirdetése, azon inkább szomorkodni szoktam, hogyha Isten titkát, amit megértek, továbbadom, azt valaki egy legyintéssel elintézi. Azon nem ideges szoktam lenni, inkább szomorú. De mindannyiunk életében van olyan, hogy nem azt mondjuk, hogy én így emlékezem. Az így történt, az amúgy történt. Házaspárok tudnak mesélni erről. És aztán mi, amikor ellenmondás van, a másik nem úgy emlékezik, stb., akkor még jön a harag. Mert nem szeretjük. Nem szeretjük azt, hogyha a mi szavunkkal szemben valaki ellenáll, nem szeretjük, ha a gyerekünk nem csinálja meg azt, amit mondunk neki, ha nem engedelmeskedik, sorolhatnám. Nem szeretjük, ha a szomszéddal egyszer beszéltünk, hogy egy kicsit valami hangtompítót a kutyára, vagy valami, és nem történik semmi, akkor már következően idegesek vagyunk. Nem ilyenek vagyunk, testvérek? Most akkor gondoljuk csak végig, hogy az Isten beszél, és az ember arra, amit az Isten beszél, arra, amit nagy kegyelemmel meghirdett nekünk, arra az ember úgy válaszol, hogy Isten, hát ez nem így van. Ez nem így van. Ha bennünket ez földi viszonyban fölidegesít, hogy valaki ellentmond nekünk és hitetlenkedik velünk szemben, gondoljátok csak át, hogy mit jelent Isten számára. Hogy ő valamit kijelent, és te meg én azt merészeled gondolni, és azt merészeled mondani, hogy hát ez biztos nem így van. Ehhez biztos nem így van. Isten azt mondja, hogy van örök élet. Hát jó, Isten mondja csak, de ez nem így van, gondolja az ember. Mire várunk, vagy mire számítunk, testvérek? Arra, hogy az Isten egyre szebbeket mondjon nekünk? Arra számítunk, hogy az Isten egyre jobbakat mondjon nekünk, mikor mi teljesen hitetlenek vagyunk azzal szemben, amit ő kimondott és kijelentett nekünk? Isten nagy türelemmel határozottsággal viszi tovább ezt a beszélgetést. És ez ad nekünk is reménységre okot. Hányszor és hányszor gondoltuk már Isten szaváról azt, hogy ez nem lesz így, nem következhet be, nem történhet meg, nem úgy van, és az Isten még mindig beszél. Ez is az ő nagy-nagy kegyelme. Ahogyan Abrámmal is tovább beszélt, nagy kegyelmességgel. És ez a beszéd, amit az Isten itt elmond, továbbra is ellent mond a láthatóknak, mindannak, amit Abrám tapasztal. De mi az érdekes? Az, hogy ami elhangzik, az az Isten szájából jön. És ezt kell Abrámnak megtanulnia, hogy ami az Isten szájából jön, az nem üres beszéd, az nem a levegőbe, a semmibe elmondott szó, mert az egek ura, a teremtő nem beszél soha a levegőbe. Sem régen, sem ma. Isten nem olyan, mint a pletykás emberek, akiknek mindig jár a szája, és soha nem lehet tőlük megszabadulni sem, mert mindig van valami újabb hír, amit meg akarnak velünk osztani. És sokszor ilyennek gondoljuk Istent is, hogy mindig jártatja a száját, a fele igaz, fele nem igaz. Nem. Isten most arra tanítja meg Abrámot, hogy amit én kimondok, Abrám, abban nincs jogod kételkedni. És megsértesz akkor, amikor mindezt, amit én kimondok, te semmire sem értékeled. Isten kiviszi Abrámot a csillagos ég alá, azt olvassuk. És azt mondja Abrámnak, tekints föl az égre, számold meg a csillagokat, ha tudod. Próbálkozzál vele. Egy-két éjszakát el lehet vele tölteni. Ha esetleg valaki úgy gondolja, hogy ő mégis megszámolja a csillagokat. És mit mond Isten? Ennyi utódod lesz. Ennyi utódod lesz. Isten azt mondja, hogy Abrám, figyelj az én szavamra. Mit mondtam neked, hogy kezdődött ez a beszélgetés? Jutalmad igen bőséges. Menj ki most, gyere, kimegyünk az ég alá, nézd föl, látod a csillókat, tudod számolni őket? Nem. Hadd mondjam újra, lassan mondom, hogy mindenki értse, mondaná Isten. Ennyi utódod lesz. Abram, én nem beszélek a levegőbe. Amikor Isten kivezeti Abrámot a csillagos ég alá, akkor azt gondolom, hogy ez egy pedagógiai jellegű dolog. Isten emlékezteti Abrámot arra, hogy Abrám, látod ezt a világot magad felett, aminek része a te világod is, ez a darabföld is, amin állsz. Abrám, ez az én alkotásom. Abrám, ez az én szavamra jött létre. Én szóltam és előállott. Abrám, nem érzed, hogy milyen pofátlanság a részedről az, hogy te kételkedsz az én szavam erejébe és igazságába? Abrám, én tartom össze ezt a világot. Én gondoskodom a csillagokról. Én szabtam meg az útjukat. Nem érzed egy kicsit furcsának, hogy megkérdőjelezed az én szavamat? Szóltam és előállott. És hallgass a szavamra, mert én, újra azt mondom, megszámlálhatatlan utódod lesz. Tessék, Isten csodálatos pedagógus, ahogy Abrám megérteti azt, hogy ha én mondok valamit, az annak súlya van. Én nem beszélek a levegőbe. Ugye senki nem kételkedik abban, hogy Abrám leszármazottai megszámlálhatatlanok ma ebbe a világban. Meg lehet számolni, hogy mit tudom, hány ember vallja magát magyarnak, de hogy hány zsidó van a világon, testvérek, hát azt szerintem soha senki nem fogja tudni megszámolni. Mert van, aki tudja magáról, van, aki nem is tudja magáról, hogy az. Félelmetes, ahogy Isten valóra váltja az ígéreteit. És most mit mond? Azt mondja Abrámnak, ezt én mondom, ennek ezért van súlya, ennek ezért van ereje. És olyan jó látni ebben a néhány versbe, testvérek, azt, hogy Abrám szavak nélkül, mint egy Isten gyermek, egy kisfiú, akivel megértetett a pedagógus valamit, elcsöndesedik, és mit mond róla a Szentírás? Abrám hitt az Úrnak. Nem kezdett magyarázkodni, nem kezdett kérdezősködni, mert a lecke, amit adott neki Isten, annyira egyértelmű volt, hogy Abrám megértette, hogy neki nincs oka kételkedni abba, amit Isten mond. Az, hogy hitt az Úrnak, az azt jelenti, hogy Abrám bizalmat adott a szívében Istennek. Annak, amit most Isten mondott. Annak, hogy ne félj, én vagyok a pajzsod, jutalmad, igen, bőséges. Abrám a láthatók ellenére, amit az imént fölhozott Istennek, most mégis a lecke után Istennek adja a szíve bizalmát. És csodálatos dolog az, amit következik. Isten igaznak fogadta el őt. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Isten másként tekintett rá, mint amilyen Abrám igazából volt. Igaznak fogadta el őt. Ez nem azt jelenti, hogy Abrám innentől kezdve hibátlan ember lett, mert tudjuk, majd olvassuk a történetét, hogy abszolút nem lett hibátlan ember. De Isten innentől kezdve, hogy Abrám vette ezt a leckét, és alázottan meghajolt Isten szava előtt, és azt mondta, hogy neked adok igazat, mindazzal szemben, amit látok és tapasztalok, Isten igaznak fogadta előtt, másként tekintett innentől kezdve Abrámra. És látjuk is Abrám élet történetében azt, hogy amikor Istennel szembe ment, akkor az Isten mindig, meg mindig kegyelmezett neki. Miért? Mert másként tekintett rá. Mi lett volna annak a bűnösnek a jogos jutalma, aki Isten szavát kétségbe vonja? Az a halál lett volna, a büntetés, a kárhozat. De Isten igaznak fogadta el őt. Nem ölte meg Abrámot, nem kárhoztatta el Abrámot, hanem gyermekeként vezette tovább az életben. Kedves testvéreim, Isten ma mindannyiunkat afelől kérdez, és afelől indít bennünket önvizsgálatra, hogy hiszünk-e az Úrnak és az Úr beszédének. Annyiféle beszéd hangzik fel körülöttünk ebbe a világba, ma divat is lett az, hogy mindenki szóljon, beszéljen, mondja a magáét. Isten is mondja, elmondta, érvényben tartja, örök érvényű, amit kijelentett, és azt kérdezi tőled, hogy hiszed-e azt, amit én kimondtam és kijelentettem. Egyrészt ismered-e, másrészt, ha ismered, hiszed-e azt, amiről én beszélek. Aztán jövünk mi, akik azt mondjuk, hogy jó, jó, Uram, de hát ez a világ nem ilyen. Gondold át. Helyes dolog Isten előtt azt mondani, hogy ma már ez nem így van? Helyes dolog Istennek azt mondani, hogy ez ma már így nem lehet? Hogy ennyire hinni nem lehet, ennyire engedelmeskedni nem lehet? Helyes dolog ezt mondani? Megengedte Isten Abrámnak, hogy Abrám ebben a hitben maradjon? Hogy jó, jó Isten, te beszéltél, de hát itt ez az Eliézer, ez fog itt mindent örökölni. Nem engedi meg Isten, és neked se engedi meg. Neked se engedi meg, és nekem se engedi meg, hogy kételkedjünk a szavába. És ha tetszik, menjél ki, nézz föl az égre, nézz föl majd este a csillagokra, és gondolkozz el azon az erkélyeden ülve, hogy ez mind az az Isten tartja fönt, aki hozzád is beszél, aki neked is ígér, aki neked is tanácsokat ad, és vesd össze az, hogy ez az Isten, akinek a szavára mindez létrejött, akinek a szava, a gondolata mindezt egyben tartja. Vesd össze, hogy szabad-e ezzel az Istennel szembe menni? Szabad-e azt gondolni, hogy neki nincs igaza? Szabad-e azt gondolni, hogy ő nem tudja megtenni azt, amit megígért? Olyan jó lenne Abrámmal együtt alázatra jutni, és a szívünkben, meg a lelkünkben Istennek igazat adni. Isten mit mond? Ma is ezt mondja. Talán neked is mondja, különösen is, aki félsz, aki bizonytalankodsz, ne félj, én vagyok a te pajzsod. Jutalmad, igen, bőséges. Boldog az az ember, testvérek, aki Isten szavát hallva, tisztában van azzal, hogy én ezt a szót nem érdemlem, tisztában van azzal, hogy ez a szó, ha Istentől jön, igaz, megkérdőjelezhetetlen, boldog az az ember, aki erre a szóra úgy hagyatkozik rá, ahogy Abrám is tette, hittel és bizalommal. Erre hívlak és bátorítalak benneteket, hogy az Isten úgy bánhasson velünk, mint gyermekeivel. Nem úgy, ahogy érdemeljük, hanem ahogy itt Abrámról olvastuk, Isten igaznak fogadta előtt. Innentől kezdve úgy tekintett Isten Abrámra, mint aki a legfontosabbat megteszi és megtette Istennel szembe. Alázatosan hisz az Istennek. És innentől kezdve az Isten jól bánik az ő gyermekével. És ha te hiszel, akkor még több ígéretet fog Isten fölfedni előtted. És még nagyobb békességed, és még nagyobb pajzsoddá lesz az Úr. Adja meg ezt mindannyiunknak, és segítsen ebbe bennünket, és amikor az ő igéjét a kezünkbe veszük, akkor adja ezt az alázatot is a szívünkbe. A Uram, ha te szólsz, segíts, hogy véletlenül se nyissak vitát veled, hanem tudjam azt elfogadni, mint az egyetlen szót és az egyetlen alapot, amire az életemet ráhelyezhetem, amin az életemet biztonságban tudhatom. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 168. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk. A 168. dicséretünk 3. és 4. versét: nagy jóságodra méltók nem vagyunk. Elfoglalva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, talán úgy jöttünk ide, és úgy álltunk veled szóba ezen a mai reggelen és délelőttön, mint akik magunkat a te nagy jóságodra kiérdemesültnek tartottuk és tartjuk. Talán érdemeinkre nézve, vagy talán éppen a nagy veszedelemre nézve, amiből érkezünk most te hozzád, úgy gondoltuk, hogy ez elég ok arra, hogy te foglalkozzál velünk, beszélj hozzánk. Köszönjük, hogy emlékeztettél és emlékeztetsz, hogy a te hozzánk való jóságodnak az alapja nem bennünk van, hanem Jézus Krisztusban, az ő áldozatában, az ő közben járásában, akire nézve és akiért kegyelmes vagy hozzánk. Légy áldott mennyei atyánk a te szavadért, amely most is megerősít, megvigasztal, amely távlatokat nyit meg előttünk. Köszönjük, hogy fölhívod a figyelmünket arra, hogy te beszélsz, és a te beszédnek súlya és ereje van, amit nincs jogunk kétségbe vonni. Megvalljuk előtted bűnbánata, hogy olyan sokszor engedtük el fülünk mellett a te szavadat, olyan sok ígéretedet nem vettük és nem veszük komolyan. hogy olyan sokszor a te szavadra sem vágyunk, miközben ez az egyetlen egy szó, amely jó alapjává lehetne a mi életünknek. Kérünk, légy hozzánk továbbra is kegyelmes és irgalmas, és végezd el a mi szívünkbe, hogy bizalmat tudjunk neked adni. Kétség nélkül tudjunk igazat adni te neked, hogy te is igaznak láthassál bennünket. Vezess erre bennünket igéddel, vezess bennünket erre saját bizonyságtételeink alapján, amelyek arról szólhatnak, hogy megtapasztaltuk a te szavadnak igazságát, valóságát, és vezess erre bennünket az úrvacsorai asztal jegyeink keresztül is, hiszen arra emlékeztetett az asztal, hogy amit megígértél ott, ami ős szüleinknek a paradicsomban a bűneset után, azt te tökéletesen betöltötted és elvégezted. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, azért, hogy ismerhetünk, mert megismertetted magadat velünk. Légy irgalommal és kegyelemmel hozzánk, hogy ebben a te ismeretedben mi úgy éljünk, hogy a te áldásod, a te erőd és hatalmad megnyugodhasson egyen-egyenként mindannyiunkon. Légy segítségül ebben. Amen.